Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép napot kívánok, én Zsótér Indi Dániel vagyok, ez pedig a Roboraptor Podcast legújabb adása egyenesen a Metu Rádió stúdiójából. A vendégek pedig Rácz Viktória és Hári Dániel, a Roboraptor blog szerzői. Sziasztok!
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 A héten még mindig tart a Titanic Film Festival, aminek a nyitó filmjéről fogunk beszélgetni, Wes Anderson legújabb darabjáról, a Kutyák szigetéről. Elég egyértelmű kijelentéseket tudtunk tenni Wes Andersonra vonatkozóan ennek a filmnek a kapcsán. Foglaljuk össze szerintem először a történetét ennek a filmnek.
A történet Megasakiban játszódik, a disztópikus japán szigetvilágban, és illetve annak vozzás körzetében, ahol a Kobayashi rezsim a kutyákat, a városban élő összes kutyát száműzi, a várostól nem messze található szeméthegyekkel, szemétdombokkal borított szigetre, ahol élnek, szemetet esznek, a sebeiket nyalogatják, és az öngyilkosságon gondolkoznak, amikor repülőgépével lezuhan közéjük egy fiatal srác, tulajdonképpen egy kisfiú.
Atari,
aki az egykori testőr kutyáját jött megkeresni. Erről az ebről azt kell tudni, hogy ő volt az első kutya, akit száműztek erre a szigetre. És gyakorlatilag akikkel először találkozik, egy ötfős kutya csoporttal, vagy szedett-vedett kutya falkával, kis noszogatásra az ő segítségükkel indul el felfedezni ezt a szemét világot, hogy nagy nehezen talán ráakadjon az egykori kutyájára.
Ugye minden mellett pedig Megasaki, egy dinoszaurusz van az épületben, remélem ti is hallottátok. Szóval mindeközben pedig Megasakiból folyamatosan érkeznek a kutyák, illetve a kutyákat elimináló különböző katonai egységek, ugyanis a kutyákat azért tiltják ki a városból, mert betegséget terjesztenek, és különben is a Kobayashi, akik egy macskaimádó rezsim, nem tudják megtűrni maguk mellett a kutyákat. Viki, feléd fordulva kérdezném, hogy te, aki a szakdolgozatodat Wes Andersonról írtad, illetve részben Wes Andersonról írtad, milyen összefüggést látsz általában a Wes Anderson filmek között? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy Wes Anderson film, akkor úgy tudjuk, hogy mire gondol, de mi az, amire gondolunk ilyenkor?
Szinte olyan, mintha minden Wes Anderson film egy univerzumban játszódna, annyira egyedi.
Azt most nem úgy kell érteni, mint a Marvel Cinematic Universe, hogy a karakterek össze-vissza ugrabugrálnak a filmek között természetesen.
Igen. Hát az egyik ilyen nagyon fontos ismertetőjegye az, hogy ironikusan szentimentális filmeket csinál, ettől olyan furcsa mégis vonzó számunkra, hiszen igazából egyszerre elidegenít, meg egyszerre nagyon komoly drámai történetekről szól. Mindegyik filmjében valahogy a gyerekkor vagy a nosztalgia tematika van benne, tehát vagy gyerekek a főszereplők, vagy felnőni nem akaró emberek, vagy gyerekkori traumák miatt szenvedő felnőttek, vagy családi problémák, tehát mindig valami ilyen történetre megy rá a dolog, és hát emiatt is lesznek érzelgősek, mert hogy ezért ezzel mindenki tud azonosulni. De közben eléggé elidegenítő is a stílusa. Egyrészt mindannyian fel tudjuk idézni Wes Anderson képeit, ezek a nagyon durván szimmetrikus képek, amik olyanok, mint a színházi díszlet, meg van olyan filmje is, ugye ténylegesen felépített díszleteket.
Például az Aquatic World, ugye, ahol egy félbevágott...
Az édesvízi élet.
Édesvízi életben egy félbevágott tenger alatt járó felépítettek a film kedvéért.
Meg eleve a szereplőknek a kompozíció is, tehát az, hogy általában szembe vannak velünk, nem ez a snit, ansnit van, hanem olyan, mint hogyha tényleg a színházban neked beszélnek, tehát neki a filmjeiben egyszerre érzed azt, hogy jó, nagyon nagyon le van téve, hogy ez egy film, amit nézel. Eleve vannak ugye fejezetek is, azok is erre utalnak állandóan, hogy igen, ez egy film, nagyon meta, de közben meg mégiscsak ilyen nagyon érzelmes, nagyon meseszerű cuki történetek, úgyhogy nála ez a kettő ilyen érdekes érzést ad, ami nem jellemző minden filmre, úgyhogy ezért is szeretik sokan a stílusát.
Nekem mindig, amikor egy Wes Anderson filmet látok, akkor az a csaj típus jut eszembe a Házi Buliból, aki magát úgy definiálja, hogy ő ilyen fura csaj, és ő azt gondolja magáról, hogy ettől ő már érdekes lesz. Ezt szerintem mindnyájan ismerünk ilyen embert, nem feltétlenül csak nőben van ilyen természetesen. De valahogy engem például ezek a figurák nagyon taszítanak. És valahogy a Wes Anderson filmeknél is ezt érzem, hogy van egy ilyen, van bennük valami vonzó, de sokkal nagyobb távolságot érzek magamtól a film irányába, mint amennyire vonzóak ez egyébként tényleg tüneményes történetek. Nekem a kedvencem az pont a Moonrise Kingdom, ami az egyik leggicsebb szerintem az összes közül, de ezzel együtt valahogy mégis olyan tényleg olyan jól esik visszaemlékezni rá.
Hát mert Wes Anderson filmográfiáját igazából lehet szeretve utálni, vagy utálva szeretni, mert az biztos, hogy filmes műveltség megszerzésével, értelmi éréssel, a filmjeinek a mélyebb elemző értékelésével meg lehet tanulni, meglátni benne az értéket, meg lehet tanulni őt értékelni. De az értékelés most ez esetben meg amúgy sem egyenlő a szeretettel, tehát hogy őt szeretni igazán, ahhoz egy ilyen zsigeri hajlam szükséges, én szerintem.
Picit olyan, mint a Tim Burtonnel a viszonya a mozinézőnek?
Igen, de szerintem...
Vagy rajongsz érte, vagy teljesen hidegen hagy, nem?
Szerintem a Tim Burtonnél lehetséges egyfajta aranyközépút, a Wes Andersonnál viszont talán nem annyira. Tehát a Wes Anderson egy radikálisabb mértékben ilyen típusú filmalkotó. Tehát aki nem szereti, biztos vagyok benne, hogy az sem tartja a rossz rendezőnek, az is meglátja benne az egyediségnek az érték, de ahhoz, hogy tényleg szeretni lehessen, ahhoz kell az a hajlam, aminek köszönhetően rá tudsz hangolódni erre a nagyon különös, szatirikus humorvilágra.
Ti egyébként szeretitek Wes Anderson?
Én Wes Andersonnal úgy vagyok kicsit, mint egy nagyon finom, nagyon édes bombonnal, hogy nem tudnék belőle megenni egy egész. Tehát nem mennék el soha egy Wes Anderson maratonra megnézni egymás után a filmjeit, mert nagyon szeretem megnézni őket, de azért így nem egyszerre, tehát kell idő, meg kell hangulat ahhoz, hogy egy Wes Anderson filmet megnéz, de egyébként persze abszolút amúgy szeretem. Az jellemző, hogy vannak olyan filmek, amit többször is láttam, például a Tenenbaum a háziátok, vagy a mi ez, Moonrise Kingdomnak, mi a Holdfénykirályság. És más hangulat volt, tehát volt, amikor úgy éreztem, hogy ez most nagyon nem jött, tehát volt, amikor nagyon megfogott, úgyhogy ott például Wes Anderson az pont olyan rendező szerintem, hogyha valaki mondjuk megnézett egy filmet, és ott eldöntötte, hogy nem bírom elviselni, érdemes néha visszatérni rá, mert meglepetéseket tud okozni.
Én is hasonlóan vagyok vele, mert például a Holdfénykirályság nekem már valahogy túl furcsa volt, most nem találok hirtelen rá jobb jelzőt, lehet az is, hogy újra kéne nézni, de például a Grand Budapest Hotel, amit már láttam azt hiszem háromszor összesen, az mindegyik megnézés alkalmával ugyanazt az egészen egyedi módon érdekes és igazából fantasztikus élményt hozta a történetben, meg vizuális megoldásokban is.
Ugye Wes Anderson korábban csak egy ilyen stop motion technikával készülő filmje volt, mint a jelen vizsgált kutyák szigete, ez a Fantastic Mr. Fox, és én nem állítanám azért arról a filmről, hogy az kifejezetten gyerekeknek van számba, ellenére annak, hogy egyébként ez a báb technika akár jelenthetné ezt is. Mit gondoltok, hogy amikor a kutyák szigete kapcsán ugye oltatlanul előjön az, hogy propagandáról beszéljünk, vagy menekültválságról, kirekesztettségről, rasszizmusról, akkor egy ilyen alapvetően mondjuk azt, hogy gyerekeknek szánt formátum, az mennyiben tudja elősegíteni ezeknek a témáknak a megértését?
Hát a gyerekek számára mindenképpen jó szerintem, hogyha látnak ilyeneket, mert jobban megértik, hogy miről van szó, meg nem kell tényleg száraz történelemkönyvből elmagyarázni nekik, meg jobb esetben nem a valóságba tapasztalják, hanem akkor így kapnak erről egy képet, hogy hogy működik ennek a mechanizmusa, és később fel tudják ismerni, ha valóságban is találkoznak vele. A felnőttek esetében is pont a Kutyák szigetén biztos vagyok benne, hogy sokakat zavarhat azért a téma leegyszerűsítése, meg mégiscsak egy mese, meg tudjuk, hogy Wes Andersonnál mindig happy end van, tehát hogy itt már így problémás lehet ez az érzés, de amúgy szerintem az alapvetően jó ötlet, hogy egy ilyen stop motion mesébe ágyazta be a dolgokat.
Sokan ehhez úgy viszonyulnak, hogy ami animáció egyenlő mese, egyenlő gyerekeknek készül, azért tudjuk, hogy ez egy sokkal rétegzettebb dolog, meg műfai világ. A stop motion, én például nagyon kevés olyan stop motion animációs filmet láttam, amire azt tudom mondani, hogy ez gyerekeket megcélzó tartalom volt. Lehet, hogy fogyasztható volt minden korosztály számára, mint egy Pixar film. Például az Anilog Fesztiválon néhány éve olyan stop motion horror filmet láttam, ami után aludni is alig tudtam, de ott vannak a Tim Burtonnek a ilyen típusú filmjei, amik szintén azért ilyen rémmese jellegűek, tehát egy kisebb gyereknek kifejezetten ijesztőek. Viszont a Kutyák szigete meg egy olyan stop motion film, ami szerintem kifejezetten oktatási céllal is lehetne gyerekeknek megmutatni, hiszen mivel ugye egy fiktív jövőbeli disztópikus világban játszódik, így a való világunkból konkrét szereplőket, szervezeteket nem említ meg, viszont olyan politikai, médiabeli, társadalmi mintázatokról egy szót, és tárgyal ki nagyon közérthetően, ez nagyon fontos, hogy közérthetően, amelyekkel egy kisebb gyereknek is minél előbb el kell kezdenie megtanulni, megismerkedni.
Kedves hallgatók, mindig az adás elején el szoktuk mondani, hogy az adott adás spoileres lesz vagy nem. Ezt most elhagytuk, de azt hiszem, és nézek itt a beszélgető partnerekre, hogy innentől ha nem is konkrétan spoileresek leszünk, de némiképp fogunk utalni a cselekmény egyes részleteire, illetve talán mondhatnám, hogy fordulataira is. Úgyhogy aki esetleg meg akarja nézni még azelőtt a Kutyák szigetét, hogy ezt az adást meghallgatná, az most állítsa meg itt a YouTube-on a lejátszást, és majd térjen vissza, hogyha megnézte a filmet. Beszéljünk akkor arról, hogy milyen témákat, topikokat vonultat fel a Kutyák szigete, amire itt már korábban is utaltam, jó magam is, meg Dani is. Ugye egyfelől itt van ez a propaganda, illetve a propagandának a működése, ami a megaszaki béli állampolgároknak a viszonyát mutatja be az ebekkel, illetve azzal kapcsolatosan, hogy a kutyák azok fertőzőek és rosszindulatúak, és elveszik a munkádat, és nem tisztelik a kultúrádat. Hogy mit reprezentált valójában Wes Anderson ebben a témában? Tehát, hogy hiába vagyunk itt most már az újabb kétharmados Fidesz kormányban immár 3 napja, azért jellemzően ez a menekült probléma, ez ugye nem csak kis hazánkat foglalkoztatja, hanem ez egy világméretű jelenség. De Wes Anderson miért nyúlhatott ehhez a témához? Jellemzően azért ő nem szokott ilyen világpolitikai témákat feszegetni.
Hát igen, nála ez először a Grand Budapest Hotelben jelent meg valamennyi politikai felhang, amiben aktuál politikát csak az olvasott bele, aki nagyon akart, viszont a Kutyák szigeténél meg az nem olvassa bele, aki nagyon nem akarja. Tehát itt már elég egyértelmű. Én azt olvastam róla egyébként, hogy eredetet nem így állt neki ennek a projektnek, hogy akkor most bemutatok egy ilyen világot, hanem az volt az eredeti ötlet, hogy ő nem tudom, Angliában utazott, és látott ez a turistáknak kirakott táblát, hogy látott egyet, hogy Isle of Dogs, ugye egy kutyák szigete, és akkor ez nem értette, hogy ez micsoda. Amiről később kiderült egyébként, hogy valamelyik századi királynak voltak a vadászkutyái ott tartva, de ugye ez megragadt a fejében, hogy ez milyen jól hangzik, hogy Isle of Dogs, és így elkezdte elképzelni, hogy van ez az 5 kutya, akit mindegyiküknek valami főnökségre utal a neve, tehát ez a Boss, Duke, Chief, King, Chief, Rex, és hogy ők élnek egy szemétsziget, ezt valahogy nem tudom, ezt vizionálta, és elkezdett azon gondolkodni, hogy akkor ez hogy legyen. Ekkor állt össze a Jason Schwartzmannal és a Roman Coppolával, akikkel már korábban is dolgoztak együtt forgatókönyvben, és ők hárman nagyon akartak valahogy tisztelegni a japán filmművészet előtt, így jött be akkor, hogy Japánban játszódjon a történet. És a politikai szál az meg valahogy úgy jött be, hogy elkezdtek azon gondolkodni, hogy most vannak ezek a kutyák a szemétszigeten, hogy kerültek oda, meg hogy ennek mi a háttere, és akkor kezdték el felépíteni, és közben a valóság közben szólt, mert hogy elkezdtek olyan politikai események történni Amerikában is, amik nyilván inspirálták az egész forgatókönyvet, de hogy nem volt ez egy tudatos döntés, hogy Wes Anderson egyszer csak felkelt, és azt mondta, hogy én most mondok valamit a világról.
Picit nem az van, hogy a kabátot varták hozzá a gombhoz, mégis. És nekem nagyon ilyen élményem volt, miközben néztem a filmet. Tehát, hogy, hogy megvolt, ahogy mondtad eredetileg is ez az ötlet, hogy kutyák meg szemétsziget, és ha már egyébként épp kitört egy migrációs válság szerte a világon, akkor valahogy akár még erről is szólhatna a film. És amellett, hogy én nagyon nagy harcosa vagyok például az emberi jogoknak, és tök fontosnak tartom, hogy ezekről készüljenek filmek, valahogy mégis azt éreztem a Kutyák szigetével kapcsolatban, hogy ez inkább egy ilyen beleerőltetett politikai tartalom, és valahogy nekem nem, hogy mondjam, akkor is értettem volna a filmet, hogyha nincsen ennyire kihangsúlyozva benne például a propagandának a működése, vagy maga ez a kutyák egyenlő menekültek, akiket nem fogadunk be, és akiket meg közben be kéne, vagy nem kéne, tehát hogy valahogy úgy nem nagyon dönti el magáról a film szerintem, hogy miről is akar főleg szólni.
De van benne azért egy csavar, hogy ugye a kutyák csoportja az ebben a történetben nem valamilyen japán szigetvilágon kívül eső konfliktus, vagy tűrhetetlen helyzet elől akar menekülni meg a szakiba, hanem ők korábban ott éltek, és őket a korábbi lakhelyükről száműzték, mikor a Kobayashi rezsim hatalomra került, és ők a cselekmény előre haladásával a saját hazájukba szeretnének visszajutni.
Aha.
Illetve egyébként ezt ma olvastam, és eddig nem esett le, de szerintem tök vicces ez a szimbolika, hogy az angolban az underdog, ugye azt jelenti minden ilyen elnyomott társadalmi csoport, és hogy ezt ugye rá lehet akkor olvasni, hogy a kutyák mint ennek a tökéletes szimbólumai megjelennek.
Itt egyébként szerintetek az, hogy például kutyák vannak a főszerepben, és mondjuk nem hörcsögök, az miért lehet, mennyiben szól ez a film a szolgálatról, és mennyiben a szolgasságról, illetve hogy egyáltalán mi a viszonyunk nekünk a kutyákkal, embereknek?
Hát igazából több nézőpont is megjelenik, hiszen van a Chief, aki a kóborkutyát alakítja, és ő az, aki nagyon egy ilyen rendszerellenes, meg...
Egy emberellenes.
Igen, tehát, hogy ő nem hisz ebbe, hogy a gazdáknak be kéne hódolni, és igazából amiket felhoz érnek, ugye azok is fontosak, hiszen azért az a film egyébként szerintem például ez egy hiányossága, hogy vannak ezek a gazdák, akik kidobják a kutyáikat igazából, és nincs nagy lázadás addig, amíg az amerikai cserediák úgy nem dönt, hogy elég. Tehát, hogy itt ez, hogy tényleg mit csináltak ezek a gazdák, vagy miért törődtek, miért csak ez az egy fiú ment el megkeresni a kutyáját, miért nem több ember, vagy mi lesz ezután, miután visszatérnek kutyák a gazdákhoz, stb.
Itt nem lehet, hogy egy ilyen realisztikusságot kérsz számon a filmen?
Miért ami... nem egy realisztikusságot kérsz számon a filmen?
Hát én szerintem annyira nem, tehát mert én nekem ugye a kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy nekünk nézőknek miut arról eszébe, hogy egyébként kutyákat látunk főszereplőnek megtéve, úgy, hogy ugye a filmnek a legelején elmondja egy felirat, hogy ugye alapvetően japán nyelven játszódik a történet, de nem kell izgulni, mert a kutyák nyelvét lefordítják emberi nyelvre, ami ugye itt az angol, és azért egy kutya nézőponton keresztül látjuk végig az eseményeket, azt, amit mi az emberekről gondolunk, azt csak képileg látjuk megjeleníteni, vagy mi tesszük hozzá, mondjuk a saját tapasztalataink alapján.
És szerintem ez a filmnek a legeredetibb és egyik legütősebb húzása, hogy Wes Anderson gyakorlatilag az első képkockában megmondja, vagy irányba állít minket, hogy kikkel kell majd szimpatizálnunk a cselekmény során, mert szinte csak a kutyák azok a szereplők, akik a mi nyelvünkön szólnak hozzánk, tehát ez esetben angolul, de a feliratban meg magyarul, tehát ők beszélnek azon a nyelven, amit mi megértünk, a többi szereplő pedig nincs annyira tartva, hogy ők szinkront kapjanak, őket csak szinkron tolmács, aki szintén egy szereplő, de ez ilyen áldokumentarista jelleget is kölcsönöz neki, őket csak szinkron tolmács közvetíti felénk, a kutyákat viszont megértjük átvezető csatorna, vagy köztes szereplő nélkül. És egyértelmű, hogy zsigerből azzal szimpatizálunk jobban, akinek a beszédét rögtön megértjük, és egyből tudjuk, hogy mit üzen nekünk.
kiemeltük, hogy a nyelvnek nagyon fontos szerepe van ebben a filmben. Itt Dani felé fordulnék, aki ugyancsak szakdolgozott a kapcsán érdekesen ér a kérdésnél, hiszen de most a különböző disztópia filmeknek a média ábrázolásáról írsz szakdolgozatot. Nálad például beleférne a Kutyák szigete egy ilyen válogatásba? Tehát ez van annyira disztópikus, vagy van annyira érdekes a média ábrázolása ennek a filmnek? Mert szerintem egyébként igen, tehát hogyha valami érdekesebben a filmben, akkor az, hogy hogy mutatja be a propagandát. Meglehetősen sarkosan egyébként.
Igen, én a szakdolgozatomban kategóriákba sorolva elemzem a filmdisztópiák média ábrázolását, és ezt nagyjából egy éve állítottam össze ezt a kategóriarendszert, amit most elemzek, illetve a benne felmerülő filmeket, és úgy alakult, hogy nincs köztük animációs film, de ez egy nem egy előre eltervezett minta volt, hogy nem lesz benne animációs film, egyszerűen csak úgy alakult, hogy azokat a filmeket, amiket belevettem az elemzési kategóriákba, azokat elegendőnek éreztem, és nem találtam akkor olyan animációs filmet, ami ezt a zsánert is tudja képviselni. Viszont ha a Kutyák szigete mondjuk egy évvel korábban készül el, vagy másfél évvel korábban, és én már akkor is látom ezt, mikor a szakdolgozatom tervezetét összeállítom, akkor valószínűleg mindenképpen megpróbálok neki helyet találni, mert hát szintisztán disztópia, ezzel nem lehet vitatkozni, és a cselekmény szerves része a média, az, ahogy a kutyák sajátos képét a hatalom kialakítja, és ezt közvetíti a nép felé, illetve az, ahogy a különböző tényezőket, amelyek a kutyákról alkotott képet árnyalhatnák az emberek szemébe, tehát a betegségek kapcsán, azokat pedig megferdítve, elmásítva kommunikálják az embereknek.
Kicsit visszatérve így Wes Anderson életműhöz, szerintetek ez mondjuk az életműn belül, hogyha mondjuk nekem a Moonrise Kingdom az égköve a Wes Anderson életműnek, akkor nekem a Kutyák szigete az így valahol ennek így a talpazatán helyezkedik el. Ti hogy vagytok ezzel, így hova helyezitek be ezt a filmet a többihez képest?
Biztos sokkal feljebb tenném. Nincs egy lista a fejemben, de én abszolút értékelem azt, hogy ilyen szempontból bevállalósabb volt, és nem kellett most megint megnézni ugyanazt a családi drámát a hipster gyerekekkel, stb. Tehát én nekem ez egy tök jó felüdülés volt, hogy most valami teljesen, jó, nem teljesen más dolgot, de valamilyen szinten új dolgot láttam Andersontól, úgyhogy szerintem nekem ez top 3-as.
Én azért helyezném valahol, hogy az életmű közepére, vagy félútra a legjobb, meg a legkevésbé jó közé, mert ez egy eléggé kétoldalú filmélmény volt számomra. Egyrészt a története akármennyire jó volt megírva, különösebben újat stílusán belül nem igazán mondott. Végső soron ez egy társadalmi, politikai, tartalmi töltetekkel átittatott, de végső soron mégiscsak egy idealizált mese volt. Ugyanakkor viszont a látványvilága, a stílusa, a jelenet kompozíciók és a szövegkönyvnek ez a fricskázó, szemérmetlen, szúros humorvilága olyan egyedi stílusba ágyazta ezt az amúgy nem egyedi, vagy nem 2018-ban már nem annyira eredeti tartalmi világot, ami miatt én akárhányszor újra meg újra meg tudnám nézni, és valószínűleg még sokszor meg is fogom nézni, sőt meg az is átfutott az agyamon, hogy akár lenémítva is egyszer végignézném, annyira csodaszépek a jelenet koreográfiái, és szerintem a stop motion animációs zsáneren belül akár egy új lépcsőfokként is tekinthetünk majd rá néhány év múlva vissza.
A látvány tök jó, hogy szóba hozod, mert az egyébként kétségtelen, hogy ahogy ábrázolva van ez a fura japán, nagyon szimmetrikus világ, ez a nagyon, egyébként nagyon színes világ, az szerintem is nagyon csodálatos, de ennek ellenére én valahogy mégsem látom benne azt, amit te mondasz, hogy ez bárminek is a mérföldköve lenne, ez egy nagyon tisztességesen elkészített stop motion animáció, amiben van néhány tényleg tök jó ötlet, de én azért ebben nem látok sokkal többet valahogy.
Nekem az a rendkívül részletgazdagság és mélység, ahogy minden apróság ki volt benne találva, legalábbis nekem ez sugallta, és végig az az érzésem volt, hogy itt a játékidő minden egyes percével temérdek mennyiségű időt foglalkoztak a készítők.
Ettől érzem egyébként néha nagyon lassúnak a filmet. Nem. Kifejezetten nem. Úgy éreztem, hogy sokat időzünk bizonyos jeleneteken. Eleve mondjuk a Wes Andersonnak van ez a fajta humora, hogy elmondom, hogy a szereplők csinálnak valamit, és akkor még
hát meg ez a pakofa humor, hogy ilyen arccal mondjuk, és erre tökéletes hangok az Edward Norton, Bryan Cranston, ezt nagyon tudják hozni.
Igen. Én azt hiszem, hogy azért Wes Andersonnak sokkal jobban állnak a saját történetei, mint az ilyen politikai reflexiók. Nekem ebből a filmből inkább az derül ki, hogy valamit nagyon szeretett volna elmondani arról, amit gondol a propaganda működéséről, meg mondjuk a válságokkal kapcsolatosan, de annyira lebutítja a történetet, hogy azt szerintem a rovására megy ennek a filmnek.
Érdekes módon nálam egyébként pont fordítva van, mert én nekem a politikával nem volt bajom, és már főleg azért sem, mert hiába van rohadtul lesarkítva, amikor azt mondják az amerikai cserediákra, hogy a tüntető aktivistákat tengeren túli hatalmak irányítják, akkor így erre nem lehet azt mondani, hogy le van sarkítva, mert ez a valóság, amiben élünk.
Úgyhogy... Bárhogy a valóság az, hogy valakik ezt állítják, ezt tegyük hozzá.
Igen. És ez nekem nem, és nekem, ami nem működött ebben a filmben, az pont az érzelmi szál volt, mert nem éreztem azt, hogy fel van. Tehát, hogy jól fel volt vázolva az alapdinamika a csapatban, hogy tényleg ez a chief, aki nem akar a gazdára, akik akarják támogatni a kisfiút, meg ezek, de valahogy tudom, emlékszem ezekre a jelenetekre, amikor valaki éppen sír, mindig ezek a nagy műkönnyek megjelennek a bábokon, és soha nem éreztem át ezt az érzelmi töltetet, mert nekem abszolút nem voltak hiteles, ez kevésbé volt hiteles, mint a politikai szál számomra.
Aha, ez tök érdekes.
Szerintem ez azért is lehet, mert nekem meg ezekről a jelenet, tényleg majdnem minden jelenetben sír valamelyik szereplő, vagy legalábbis könyve lábad a szeme.
Egyébként ez egy vidám film.
De van, aki örömében sír. De...
Majd csak annyira vidám, mint a politika, akkor tegyük hozzá.
De mindenképpen sokat sírnak a szereplők, és nekem ez sokszor úgy csapódott le, mint ha egyfajta módon az érzelmi manipulációról is akarna szólni a dolog, mert nekem sokszor nagyon úgy tűnt, hogy az adott szereplő például azért sírja el magát, vagy azért láttatja magát szomorúnak, hogy mondjuk a célját, amit el akar érni, azt könnyebben kivívja a partnerével szembe, tehát egy könnyebb beleegyezést vagy megértést, úgyhogy nem lesz belőle ellenséges konfliktus.
Hát meg ráadásul ezt szokták tanítani az előadó művészeknek, hogy ne hatódj meg saját magadtól, tehát ez rég rossz, hogyha te meghatódsz a saját történetettől meg előadásodtól, mert a közönség pont akkor nem fogja átérezni. És nekem itt én ezt éreztem, hogy a Wes Anderson kicsit jobban meg van hatodva a történetétől, mint a nézők. Aha.
Hány raptort adnátok erre a filmre?
8.
8 raptort? Hújúj!
Én is 8-at mondani.
Jó, én egy 6-ot inkább, mondjuk, jó, de legyen, nem akarok szigorú lenni 6,5. Most mit nevetsz? Ez egy tök jó pont, egy 6,5-es film.
Annyira mindegy, hogy 6 vagy 6,5 ezen a ponton.
Ezt a filmet szerintem sajnos a Titanic Fesztiválon már nem tudjátok megnézni a héten, de úgy hiszem, hogy be fogják nálunk mutatni. Igen, a magyar mozikban. Hamarosan, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes megnézni, akár gyerekkel is érdemes megnézni. Miért nézze meg az, akinek azt tanácsoljátok, hogy nézze meg?
Nézze meg az, aki kutyabarát, és az, aki szeretne egy moziközönséggel együtt nevetni a politikai nyomorán.
Ha már a valóság nem engedi meg ezt jelen pillanatban.
Nézze meg az, aki most komplex, de ugyanakkor egyszerű és minden korosztály számára feldolgozható, de azért sokrétű tartalmat végre nem csak egy Pixar 3D animációban akar látni, hanem egy stop motion tálalásban is.
Orbán Viktor, ne nézze meg.
Magyar minisztereknek nem ajánljuk ezt, illetve dehogy nem, pont hogy ajánljuk ezt a filmet szerintem magyar politikusoknak. Ennyi volt már a Roboraptor Podcast Rácz Viktóriával, Hári Dániellel és velem Zsóti Rindi Dániellel. Sziasztok!
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 Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt már a Roboraptor.